Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Jézus nevében. Jöttem, hogy a menny angyalaival együtt örüljek, és jöttem, hogy veletek együtt örüljek, hogy betöltse a szívünket a felülvaló életnek túláradó kegyelme, amelyet csak az ízlel, aki ezt szívben, hitben elfogadva beáll a Krisztus követésére. És mi ennek lehettünk a tanúi, és sokan, akik már átéltük, együtt örültünk újra, együtt elevenedtünk meg újra a hitben, az örömben, és akik pedig még nem, most van a sor arra, hogy elhatározd, akarod-e követni Jézus Krisztust, hogy örök életed legyen, hogy bűneid megbocsátassanak, hogy benne békességet, életet találj. Tóth Sándor testvér már említette, hogy miért is történik a mi bemerítkezési szertartásunk. Ugye arra gondoltam, hogy aki még nem sokat látott ilyet, fölvetődik benne a kérdés, hogy mire való ez a különcködés, amikor a kereszténység nagy többsége elintézi csecsemőkorba. Nem is tud róla a gyerek, hanem viszik a szülei, és vagy egy vizes keresztel, vagy egy pár csöpp vízzel megkeresztelik. Miért csináljuk mi ezt a különcködést? Mert a kereszténység egy kis része az ma, akik a megtértek bemerítését gyakoroljuk. Hát, mint hallottunk is már róla, Jézus példáját követjük. Engedjétek meg, hogy én fel is olvassam azt a történetet, ahogyan Jézus bemerítkezése történt. Így szól ez a Máté evangéliuma 3. fejezetének a 13. versétől. Eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt: engedj most, mert így illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett néki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és ímé megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában alá ereszkedik, és őre elszáll. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Úr Jézus, szeretnénk követni példád, és szeretnénk követni a te parancsod, és szeretnénk megnyerni váltságot, csodás ajándékát, azt a felülvaló életet, amelyet megpecsételhetünk a bemerítéssel. Segíts megérteni, megragadni ezt a kegyelmet, amelyet te elhoztál, amelyet kiosztasz, és ma is kínálsz nekünk. Adj halló füleket, értelmes szívet, és befogadásra kész döntést. Köszönjük, hogy megteszed. Amen. Jézus 30 éves korában otthagyta az ácsműhelyt. Bibliából tudjuk, hogy 30 éves koráig, mint iparos ember, nevelő atyának, Józsefnek a műhelyében ácsmesterséget tanult, úgyhogy úgy ismerték az emberek, ő az ácsmester. 30 éves korában viszont nem valaki másnak az ösztönzésére, hanem a benne lakozó isteni elhivatás indítására elment a Jordán vizébe bemerítkezni. Mint hallottuk, János, aki a megtértek bemerítését gyakorolta először a történelem során, János felismerte. Tudta, hogy ő az Isten fia, a messiás. Ő nem méltó rá, egyszerű próféta ember, hogy bemerítse. Te jössz hozzám, neked kellene engem bemeríteni. De Jézus, mondjam így, éppen az ő isteni hatalmával parancsolt, engedj, mert így illik betölteni az igazságot. És így történt, hogy Jézus bemerítkezett. Először is arról szeretnék most szólni, hogy mit jelentett Jézus életében a bemerítés. Mert már az eddigiekből is érzékeljük, hogy valami hatalmas változást történt ezen a napon a földre eljött Isten fiának, Jézus Krisztusnak az életében. Eddig, mint ember, mint valóságos ember, mint hozzánk hasonló ember, ott élt a családjában, Názáretben, az ácsműhelyben. Ezen a napon viszont az ő mennyei atyának, a mindenható atyának akaratába beállva elvégezte e naptól kezdve a mi megváltásunkat, az egész emberiség megváltását. Ilyen hatalmas változást jelzett az ő életében is a bemerítés. Nem a bemerítés végezte ezt a változást, nem. De mégis ő szükségesnek tartotta, hogy ennek a nagy új kezdésnek az elején nyilvánosan bemerítkezve induljon el a mi megváltásunk munkáját, feladatát, küldetését elvégezni. Miben állt ez a megváltói munkája Jézusnak, amelyet a bemerítése napján kezdett el, és feltámadásával fejezett be itt a földön, dicsőségesen? Három gondolatban, három pontban szeretném elmondani, hogy mit végzett el Jézus a bemerítése után a mi megváltásunkért. Először is, akik a Bibliát forgatják és ismerik az evangéliumok történetét, azok tudják velem együtt, hogy egyik legfőbb feladatának tekintette, hogy meggyőzze az embereket, hogy ő az Isten fia. Istenből való Isten, aki Szentlélektől fogantatott, Mária által lett emberré, de benne lakozott az Isten egész teljessége. Ha végig kísérjük azt a három évet, amelyet itt a földön szolgálatában, megváltói munkájában végzett, azt látjuk, hogy megdöbbentő, világos határozottsággal jelenti ki magáról, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem járhat többé sötétségben, odáll Lázár sírjához, a négynapos halott sírjához, és mielőtt kiszólítaná őt isteni hatalommal, kijelenti, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki bennem hisz, a soha meg nem hal. Ki mondhat ilyet? Hanem az, akiben az Isten teljessége lakik. Mert ő örök idők előtt született, ő Istenből való valóságos Isten, örök világosságból való örök világosság, és azért jött közénk el az ő isteni fenségében, bemutatva a beteggyógyításokban, hatalma, a halottak feltámasztásában, és majd az ő dicsőséges feltámadásában, hogy ő az Isten köztünk, csak emberi testben, hogy elvégezze a váltságunkat. Talán egyik legmeghatóbb számomra legalábbis, amikor azt mondta, hogy én vagyok a mennyből alászállott kenyér. És aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. És aki pedig nem eszi, nem issza, nem egyesül velem, nem érti meg a váltságnak a nagy ajándékát, hogy az én testem kenyér, és ezt a testet adom oda a bűn bocsánat megszerzéséért, értetek, miattatok, bűnös emberek, aki ezt nem érti, annak el kell vesznie megdöbbenéssel olvastam sokszor a János 8-ban, hogy milyen világos, tiszta egyszerűséggel tárja fel ennek a ténynek a fontosságát. Azt mondja, ezért mondtam néktek, hogy meghaltok a bűneitekben, ha nem hiszitek, hogy én vagyok. Az üdvösségre egyetlen út vezet, és ez maga Jézus, az Isten fia. És erről akartam meggyőzni az embereket, ma meggyőzni téged. Ne egy nagy embert láss Jézusban, ne egy csodatévő prófétát, ne a nagy tanítót csupán. Akkor nyílik meg a hitünk a világosságra, akkor hull le rólunk az atyáinktól örökölt bűnörökség terhe, amikor rányílik a hit szemünk, hogy ő az Isten fia, az Isten lényének kisugárzása, akiben Isten maga jött el közénk, és kijelenti, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Az első, amire hívlak ma benneteket, amikor Jézust ott látjuk alázatosan a Jordán vizének a bemerítése alkalmán, lássuk meg, hogy az Isten fia ő, Istenből való Isten, aki azért lett emberré, hogy megváltson. Sokszor elcsodálkozom ezen. Ha azt mondaná valaki, hogy az óceánok vizét be tudja szorítani egy gyűszűbe, hát nem tudom, hogy lesz-e valaha ilyen tudás, az is kisebb csoda lenne, mint hogy a mindenható teremtő Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban itt élt köztünk, hogy elvégezze a váltságunkat. A második, amit meg kell látnunk, hogy mi is a váltság, amelyet Jézus a bemerítése után elvégzett, és amelyre oda szánta magát a bemerítése napján, hogy ő valóságos emberként vállalta magára a mi sorsunkat, a mi testünket, a mi ádámi örökségből bennünk lévő átkot, a bűn átkát, és adta ezt a testet, mint mennyei kenyeret áldozatul, hogy elvégezze helyettünk, miattunk és értünk a mi bűneink büntetését. Mert Isten igazságos, és a bűn nem lehet büntetés nélkül. Azt mondja Pál, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nyíljon meg a szemed, és most lásd őt a kereszten, ahol oda feszítették kínos szenvedések között, vonaglik a teste, azt mondja, hogy bűnné lett, nem bűnössé, akkor lett igazán csodálatos látás ez nekem, amikor valahogyan, mint ahogy ma hallottunk erről, hogy egy látomást látott a testvérünk, bennem szinte látomás szerint látta meg Isten, hogy ott van az én hazugságom, az én szennyes tisztálatlan fantáziáim, indulataim, az én testi vágyaim, paráznoságom ott van, mind magára vette, és azért, hogy elszenvedje az én bűnöm büntetését, mint második Ádám, hiszen minden ő általa teremtetett, és joggal képviselte az egész emberiséget. Egy ember által jött be a bűn, és az mindenekre elhatott. És ő pedig, mint második Ádám, egy személyben vállalta az egész emberiség bűnét, de a lényeg számomra, hogy az én bűnömet, és ezt lásd meg, és gondolj ifjú korod óta a szívedben, az emberi testedben, vágyaidban, indulataidban elkövetett bűnökre, amelyeket Isten és emberek ellen, vagy önmagad ellen is elkövettél. Lásd meg, oda vitte Jézus a keresztre. A te bűnöd. Elszenvedte a büntetését, és azt mondja, megbocsátottak a te bűneid. Megbocsátottak. Mikor kimondja a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez az atyának szóló jelentésként közölte, hogy az ember bűnének büntetése elvégeztetett. Hatalmas csoda ez. Nincs ehhez fogható ezen a földön. Jézus elvégezte a bűneink büntetését. Igaz, hogy Kajafás gonosz irigy indulattal szervezte meg az ő kereszthalálát, elfogatását, megostoroztatását és a keresztre feszítést. Igaz, hogy Pilátus bár látta, hogy ártatlan, mégis gyáva volt ahhoz mellé álljon, és gyáván kimondta a halálos ítéletét, tehát emberek működtek közre, és az ember, ezek az emberek én és te és mi vagyunk, de mégsem Pilátus és Kajafás volt az, aki miatt meghalt, hanem mert önként adta magát. Nem parancsolt angyalok seregeinek, amikor megkötözték. Tűrte, hogy tépjék a testét. Tűrte, hogy verjék a szegeket a kezébe. Tűrte, mert engem, téged, minket látott. Isten szeretetét hozta. A bocsánatot szerezte meg ott vére által. Nagy örömhír ez. Nagy örömhír. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Mindazokat, akik hittel megragadjuk ezt. És a harmadik nem maradt a sírba. Bár nagy kővel pecsételték le a sírját, mégis diadalmasan kilépett onnan, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Az ő feltámadása nem önmagáért történt csupán, értünk történt, hogy új teremtését hozzon elő a sírból, a régi életből, az ádámi örökségből. Ugyanaz a lélek, aki feltámasztotta őt a halálból, megeleveníti, újjá teremti mindazoknak az életét, akik hittel megragadjuk, elfogadjuk az ő értünk hozott áldozatát, a kereszt, a halál, a kihullott vér áldozatát. Így végezte el Jézus Krisztus, az Isten fia, aki mégis valóságos emberként vállalta a bűneink büntetésének a szelszenvedését, mert amint ő mondta nékem, van hatalmam letenni az életet, és van hatalmam felvenni. Isteni hatalommal vállalta és végezte el, mint valóságos ember, és nem vette igénybe Isteni hatalmát azért, hogy bocsánatot szerezzen. Nagy árat fizetett. Lásd meg, milyen nagy árat fizetett, de kifizette. És Isten nem büntet kétszer. Az én bűnömet Jézusban megbüntette, és újjong a szívem, és újjonghat a tiéd, mert benne megbüntette, eltörölte a bűneidet, és feltámadása által új teremtésé tesz, hogy megvalósuljon, hogy a régiek elmúltak, újjá lett minden. Hát ez az, amit Jézus a bemerítése napján elkezdett. És ezen abban a három évben, amíg itt járt a földön, elvégzett értünk. De most arról is hadd szóljak, hogy hát Jézus számára ezt jelentette a bemerítés. Oda adta magát ezen a napon, ami megváltásunk elvégzésére, és elvégezte. Mit jelent nekünk a bemerítés? Láttuk itt, hogy hogyan történik. De igazából ez a külső jelenet, esemény fontos, de ez valamit jelképez, ami előtte történt, aminek ez az esemény a megpecsételése, amit már a bizonyságtevésekből hallottuk is. Először is azt a felismerést jelenti a bemerítés, a mi bemerítésünk, hogy bűnös vagyok. Elveszett bűnös. Nem tehetek róla, ilyennek születtem. És ez minden emberre igaz. Ádámi örökségként hoztuk magunkkal az önzést, a haragos indulatot, a szennyes tisztátalan vágyakat, az erőszakosságot. Nem sorolom, ha őszinték vagyunk, és lelki módon tudunk a tükörbe nézni, meglátva magunk bensejét, emberi természetét, ádámi örökségünket, föl kell fedeznünk, hogy bűnösök vagyunk. Így születtünk. Talán 3 éves volt az egyik kisfiam, amikor egyedül maradt a konyhán, és nagy csörömpölés, rohanunk, mi történt, és ma akkor jött kifele, és jelentette, hogy Jenő eltörte a poharat. Őt Zoltánnak hívták. Akkor egymásra néztünk a feleségemmel, és mondom, most mondd meg, kitől tanult, hogy már hazudik. Nagyon bölcsen válaszolt a feleségem, nem tanulta, tőlünk örökölte. És ez így igaz. Nem kellett megtanulni. A bűnörökség ott működik bennünk. Miért jutott oda a világ, és jut egyre mélyebbre, a legkülönfélébb területén a romlottság, nem csak az erkölcs, hanem az élet minden más területén, az erőszakosságban. Miért? Bűnörökség terhe van a világunkon. Ebből csak egy kiút van, Jézus Krisztus. Ennek a felismerése, hogy bűnös vagyok, ezt jelenti a bemerítés. Szükségem van valakire, aki megszabadít. Ennek az elismeréséről prédikál az a bizonyos vízbemerülés. A régit el kell temetni. A régitől meg kell szabadulni. Az ádámi örökség uralma kárhozatba visz. És kárhozatba vesztegel ez a világ. És ebből a kárhozati állapotból csak egy kiút van. Az az ajtó, amelyet Jézus nyitott meg. Azt mondta, én vagyok az ajtó. És aki ez az ajtón bemegy, az életre talál. Kijár és bejár. Tehát a bemerítés erről a felismerésről beszél, hogy bűnös vagyok, szükségem van a megváltásra. És a másik, arról beszél a bemerítés, hogy én megtaláltam, azaz, hogy ő megtalált engem, aki segíteni tud, aki kiemelt a halálból, aki megbocsátotta a bűneimet, aki elvégezte a váltságomat. Találkoztam, személyesen találkoztam Jézus Krisztussal, aki a keresztre vitte a bűneimet, vérével lemosta, megtisztított, és ezért húztam fel a fehér ruhát, mert ezt akartam bizonyítani, kiábrázolni, hogy Jézus elfogadott, megbocsátott, hiszek benne. Erről beszél a bemerítés. Hiszen ő azért adta önmagát, hogy kiszabadítson minket egy jelen való gonosz világból, ahogy mondja az apostol. Szabad vagyok. Egy lány jut eszembe, hívőszülők gyermeke volt, Pestre jött, nálunk lakott albérletbe, és elsodorta a világ. Hiába könyörögtünk, annyiszor beszéltem vele, sírva feleségemmel együtt, ment a maga útján. Már azon gondolkodtunk, hogy nem tűrhetjük így itt a házunkba, akár mennyire szeretetből fogadtuk be, de aztán mégiscsak valahogy Isten sok kegyelmes szeretetével odafigyelt az imádságunkra, mert egy nap összetörve jött, hogy segítsünk neki. Ő szeretne megváltozni, szeretne megszabadulni. Nagyon-nagyon örültünk, össze jöttünk 4-5-en, és elkezdtünk érte imádkozni. Úgy egymást váltva újra meg újra, és egyszer csak megszólalt zokogva, bűnt sorolta, vallotta, és egyszer alig hittünk a szemünknek, fölugrott, szabad vagyok, megbocsátott az Úr, ugrált örömébe, ma is látom, és átéltem akkor, és átélem újra vele, hogy Isten Jézus Krisztusban valóságos szabadságot ad. Ha a fiú megszabadít titeket, mondta ő maga, akkor valósággal szabadok lesztek. Mint hallottuk is már, a bemerítés ezt ábrázolja ki. A bemerülés a vízbe, a régi halála. Jézus vette el, én nem tudom megszabadítani magamat, nem tudom megváltoztatni magamat, senki sem tudja. De itt van a hit hatalmas isteni ajándéka. Hitáltal megragadhatod a jelenlévő Jézus Krisztusban felkínált kegyelmet. Itt van, kínálja, és csak azt kéri, hogy vald meg, ismerd el, szükséged van rá. És mondd ki, fogadj el, Uram, így, amint vagyok. Nem kell megváltoznod, úgy, ahogy vagy. Emlékeztek a tégozló fiú történetére? Amikor már teljesen kifogyott mindenből, eltékozolta minden vagyonát, elverte minden pénzét, gondolta, hogy majd ő segít magán, és elment, elszegődött disznópásztornak, de ott is még csak mélyebbre süllyedt, még a moslékbó se jutott neki, és ott ül a vályú szélén, és azt mondja, ha ez így megy tovább, ez a biztos halál. Minden embernek, aki szeretne hazatalálni egy új életre, egy örök életre a Krisztusban, igenis el kell jutni ide. Ismerd fel, ami földi, testi, emberi életünk nem képes másra, mint eljutni ide, hogyha így maradok, ez a kárhozat. De milyen jó, hogy eljutott ide. Mert akkor megszületett a szívében a vágy, elmegyek haza. Elmegyek haza. És ismeritek a történetet, hogy a mindenható atya csak arra várt, hogy ne csak vágyakozzon, ne csak ábrándozzon, ne csak fogalmazza, hogy majd mit mond, ha hazajön, hanem induljon el. És amikor fölkelt, amikor elindult, úgy olvassuk a történetben, hogy az atya azonnal odafutott, ölelte, csókolta, és azt mondta, hogy ez az én fiam. A bemerítés kiábrázolja ennek az újnak a megérkezését. A régi eltemetve, az új megszületett. Nagyon, nagyon mondhatni, hogy szemléletesen fogalmazza ezt meg Pál apostol a Róma 6-ban, hogy mi is a bemerítés. Figyeljétek csak! A bemerítés által eltemettettünk vele a halálba, hogy miképpen Krisztus feltámadt a halálból, az atya dicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. Tehát egy ábrázolása annak, ami ott belül megtörtént, amiről itt bizonyságot tettek, testvéreim, és ez a lényeg, amire Isten hív, amit Krisztus váltsága által elvégzett, hogy az a belső döntés, hitáltal való változás, az az isteni kegyelem ragadjon meg, és enged, hogy megragadjon, amely a régit a keresztre viszi, és az új Jézus Krisztus feltámadásának erejében megjelenik ott belül, szent bizonyossággal. Aztán azt látjuk, hogy amikor Jézus bemerítkezett, bemerítő János bemerítette, akkor egy fantasztikus dolog történt. Egy egészen különleges dolog. Azt olvassuk, hogy az ég megnyílt, és egy galamb formájában Jézusra szállt a Szentlélek. Miért volt erre szüksége? Hiszen ő Istenből való Isten, aki az Isten fiaként élt itt köztünk, de ugyanakkor azt is már említettem, hogy valóságos ember. Hozzánk hasonló bűntermészettel teste volt neki, és ebben a testben szükség volt, hogy betöltse őt Isten lelke. Isten lelke betöltötte, hogy véghez vigye a lélek ereje által a mi megváltásunkat. Hadd mondjam, nektek elsősorban, akik ma merítkeztetek be, hogy szükségetek van erre, hogy Isten lelke betöltsön titeket. Mert amint Jézusra igaz, hogy testben járt köztünk emberként, és szüksége volt rá, hogy a Szentlélek teljessége betöltse, nekünk is tudomásul kell venni, hogy ha megtért valaki, újjászületett, akkor is testben maradt. Ez a test pedig továbbra is hajlamos az elesésre, nyitott kapu a kísértésre, és szüksége van arra, hogy Isten lelke betöltsön. Itt van a lélek. Ezért imádkozunk mi is ma még, hogy Isten lelke töltsön be titeket, hogy a lélek erejében legyen győzelmessé az életünk és az életetek. Végezetül azt olvassuk, hogy áttörte a mindenható Atya hangja az eget. Hát ez csodálatos élmény lehetett annak a tömegnek, amelyik ott volt, és azt mondta, hogy íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az Atya mindig gyönyörködött az ő fiában, de most, amikor elindult, hogy betöltse az ő akarata szerint a váltságot, elvégezze érettünk, most áttöri szívének szeretete, gyönyörűsége az eget, és azt látjuk, hogy szinte magához öleli az ő fiát. Ez az én szeretett fiam. Engedjétek, hogy átöleljen az isteni kar, az isteni szeretet. És ez a gyönyörűség ragyogjon ott mindig a szívetekben, akik vállaltátok, akik bemerítkeztetek. És hívok mindenkit arra, aki szeretne ilyen tiszta mennyei örömöt hordozni a szívében, még a próbák, a nehézségek között is. Az issa meg most a szívét. Jézus hív, döntésre vár. Nem bemerítkezni hívlak most titeket, hanem döntésre. Isten önálló személyiségnek teremtett minket. Értelemmel, érzelemmel és döntőképes akarattal rendelkező emberek vagyunk. Isten senkit sem kényszerít arra, hogy a gyermeke legyen, de várja, hogy fogadd el az ő hívását. Itt és most akarja, de az ő váltsága győzelemre jusson benned. Ismerd fel, hogy szükséged van rá. Szükséged van Isten hatalmára, kegyelmére, szeretetére, Jézus Krisztusban megjelent irgalmára szükséged van. Ismerd el, és hidd el, hogy annyi elég, hogy elfogadod őt. Sok formája lehet ennek. Ma hallottunk már arról, hogy a Reménység Fesztiválon előjöttek azok, akik kinyilvánították, hogy én akarom, vállalom és kívánom Jézus váltságát. kívánom követni őt. Az életemnek sok ilyen drága eseménye van. Egyik legkedvesebb, amikor egy tahi konferencián felhangzott ez a felhívás, és sorakoztak elő közel 100-an, és nagy-nagy örömünk volt, szinte a mennybe éreztük magunkat, amikor egyszer megláttam ott köztük az egyik fiamat. És mivel addig semmi jelét nem láttam ebben a fiúnapban arra, hogy ő indulna a Krisztus felé, valahogy összeomlott bennem a reménység. És olyan fájdalommal néztem, hogy hát ez nem lehet igaz. Ma szégyellem. Azzal, hogy kiállt, azzal, hogy ott megragadta, és ő engedett ennek az isteni kegyelemnek, amely megragadta, ezzel egy hatalmas változás állt, mind a mai napig, évtizedek után is. Egy ilyen döntés, amire vár Isten. Ő döntött. Döntött akkor, amikor eljött emberként. Döntött, amikor vállalt a kereszten. Döntött, amikor ma eljött ide, és hív, hogy fogadd el őt. Én azt kérem, hogy most hajtsuk meg a fejünket, és néma csendben valamennyien imádkozzunk. Adj választ Istennek a hívására. Újra mondom, most még nem bemerítésre hívlak, hanem Krisztus elfogadására, hogy aztán majd megpecsételhesd ezt a hitet. De most reál van szükséged az ő kihullott vérének bűnbocsájtó, szabadító erejére, és arra, hogy kimond, igen, Uram, akarlak. Ha még soha nem imádkoztál, akkor is most néma csendben mondd el, hogy bocsáss meg, Istenem, fogadj el engem, úgy, amint vagyok. Szeretettel kérem tehát, akiknek a szívében van ilyen vágy, mondják most csendben, magukban, vagy hangosan, ahogy jól esik, az imádságot velem együtt, amelyet mondok. Úr Jézus, köszönöm, hogy eljöttél ma ide. Köszönöm, hogy engem is megszólítottál. Szükségem van rád. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és fogadj el, amint vagyok. És köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. Köszönöm, hogy elfogadtál. Amen. Maradjunk így lehajtott fővel, becsukott szemmel, és tisztelettel, szeretettel kérem azokat, akik elmondták ezt az imát, vagy szívükben van egy ilyen döntés, hogy jelezzék ezt nem nekem, hanem az Úrnak egy kézfelemeléssel. Emeljék fel a kezüket, hogy igen, én döntöttem és akarom Jézust. Köszönöm. Kérem, hogy akiknek van a szívében ilyen vágy, ilyen döntés, és most hittel akarják Krisztust, az élő Urat befogadni, kérem, hogy emeljék fel még továbbra is a kezüket. Köszönöm. Dicsőítlek, Uram, Jézus Krisztus, hogy eljöttél, hogy itt is végzed a te munkádat, lelked és az ige által. Köszönöm azokat, akiknek adtál bátorságot dönteni, felemelni kezüket. Kérlek, Jézus, hogy jegyezd el most őket az ő szívükben, és add a szívükben a bizonyosságot, hogy a te véred által eltörölted minden bűnöket. Add, Uram, a bűnbocsánat örömét, a szabadítás erejét, és add, hogy legyen szívükben elhatározás, döntés követni téged. Amen. Tisztelettel, szeretettel kérem most, hogy akik felemelték a kezüket, kérem, álljatok fel, hogy imádkozhassunk még értetek. Azokat, akik felemelték a kezüket, kérem, hogy álljanak fel. Engedjétek meg, hogy négy dolgot mondjak röviden ahhoz, hogy az elindulás valóságos legyen, és a folytatás, a diadalom, Krisztusban való diadalom legyen. Négy dolgot, négy szót mondok, hogy megjegyezzük. Ige, ima, gyülekezet, bizonyságtétel. Mondjuk együtt. Ige, ima, gyülekezet, bizonyságtétel. Ez a négy dolog kell ahhoz, hogy az indulásból megérkezés legyen. Ige, minden nap adjatok időt arra, hogy az ige megszólaljon a Bibliában. Csendes időt, amikor kinyitod a Bibliát, és azt mondod, hogy Istenem, mondj nekem most valamit. Akkor, amikor nem máshova kell rohanni, olyankor adj egy csendes időt, néhány percet, minél többet, annál jobb. De adj időt arra, hogy az igében Isten megszólítson. Az ige az, amely által Isten beszél hozzánk. És ha az ige szól hozzánk, valahogy ott van bennünk a vágy, hogy mi is mondjunk valamit. Ez az ima. Keresetlen szavakkal, ami éppen a szíved terhe, öröme vagy vágya, mondd el, és ő hallja. Ige, ima. A harmadik, közösség, gyülekezet nélkül nem megy hívő élet. Isten szolgálata, Krisztus követése a Krisztus testében, a Krisztus gyülekezetében valósul meg. Hallottuk a elmondottak a bizonyságtevésekből, hogy akkor jött el, amikor a döntés és a megszilárdulás, amikor a testvérek közösségébe otthonra találtak. És a negyedik, szintén fontos, bizonyságtevés. Mondd el, mi történt veled. Nem tudom kinek, férjednek, fiadnak, szüleidnek. Mondd el. Ahányszor elmondod, annál erősebb lesz a hit ereje és győzelme. Isten áldjon titeket.